Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 40 évvel ezelőtt történt az a katasztrófa, amely nem csak egy reaktort pusztított el, hanem alapjaiban rajzolta át a technológiába vetett bizalmunkat is. A csernobili atomkatasztrófa óta két generáció nőtt fel úgy, hogy személyes emlékei nincsenek a történtekről. Számukra Csernobil inkább filmélmény, mint történelmi tapasztalat. De vajon mennyit értünk ma valójában abból, ami 1986. április 26-án történt? Tudjuk-e pontosan, hogy mi vezetett a robbanáshoz, és ami talán még fontosabb, biztosak lehetünk-e abban, hogy egy hasonló katasztrófa ma már nem történhet meg? Hol húzódik a határ az emberi hiba és a rendszer szintű felelősség között egy ennyire komplex technológiánál? A mai napra készben ezekre a kérdésekre keressük a választ, beszélünk biztonsági kultúráról, tervezési hibákról, beépített kockázatokról és arról, hogy mit jelent ma a nukleáris energia egy dekarbonizációra törekvő világban. Vendégünk professzor dr. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára, akivel nem csak a múltról, hanem a jelen és a jövő dilemmáiról is beszélgetni fogunk. Ezt a beszélgetést Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok, Aszódi úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Ha 20 évet veszünk egy generációnak, ahogy a marketingesek vagy a szociológusok szokták venni, akkor a csernobili atomkatasztrófa óta két generáció felnőtt, ez a generáció filmekből tud a tragédiáról, néha iskolában is tanulnak róla, de a film az a biztos. Két legismertebb filmet vegyük, most megjelent egy harmadik, azt én személy szerint még nem láttam, de ez a kettő, ez ön szerint betölti a küldetését?
Én megmondom őszintén, hogy csak az HBO-nak a minisorozatát láttam, belenéztem a másikba, de azt én nem tartottam hitelesnek, és ezt a legkisebbet, ezt pedig még egyáltalán nem is találtam meg. Az HBO sorozatáról én azt gondolom, hogy nagyon érdekes kérdéseket vet fel. Nagyon hitelesek a helyszínek és a díszletek, meg a jelmezek, meg a kellékek. Tényleg visszavarázol bennünket 1986-ba. A történetmesélés izgalmas, kifejezetten innovatív jó pár helyen, mind a mellett, hogy azért vannak benne nagyon komoly pontatlanságokkal, legsúlyosabbat talán éppen az időzítéssel kapcsolatosak, de mindenképpen olyan lényeges kérdéseket vet fel ez a film, amiről lehet, sőt, kell is beszélni így a 40 éves évfordulón. Én azt látom, hogy nagyon sokakat érdekel ez a téma, rengeteg kérdés érkezik, és biztos, hogy a mostani generációknak is vannak kérdései.
Ön mit tanácsol, hogy az 1986-os tragédiát azt így 40 év távlatából hogyan szemléljük, hogyan nézzük? Nyilván ne a filmen keresztül, ön egy kollégájával közösen könyvet is írt, a könyvet is ajánljuk elolvasásra. Hogy kell nézni a tragédiát?
Ugye ez egy olyan esemény, ami az időszámítás befolyásolja. Ma már beszélünk arról, hogy Csernobil előtt és Csernobil után. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen pont az időtengelyen. És ennek az az alapvető oka szerintem, hogy egy olyan komplex eseménysorról van szó, aminek műszaki, gazdasági, társadalmi, politikai, környezeti aspektusai egyaránt vannak. Tehát hogyha szemlélni akarjuk ezt az eseménysort, akkor ezeket a különböző aspektusokat, ezeket muszáj szétválasztani, mert másképpen befolyásolják a tudatunkat, másképpen befolyásolják azt, hogy mi ezt látjuk. Ha a politikai történeti oldalát nézem, akkor szerintem rendkívül lényeges elem, hogy ma, 2026-ban nagyon-nagyon más berendezkedés van Magyarországon, Romániában, Közép-Európában, de tulajdonképpen az egész világon, mint 1986-ban volt. 86-ban létezett a Szovjetunió, tulajdonképpen a baleset tágabb környezete arra hívja fel a figyelmet, hogy a szovjet rendszer milyen hatalmasat tudott hibázni. Ez a Csernobili baleset egyértelműen egy rendszerhiba, bár mérnökileg egy nagyon súlyos tervezési hibának a sorozata, de tulajdonképpen egy egész politikai rendszernek a hibája. De még egyszer hangsúlyozom, hogyha érteni akarjuk, hogy mi történt, akkor ebben az esetben mindenképpen vissza kell mennünk arra a az időpontra, abba a környezetbe, abba a történelmi környezetbe, ami 86-ban volt. Hiszen a Szovjetunió rendelet alatt tartotta a KGST országokat, és például az, hogy mennyire nem lehetett tudni nálunk sem, hogy mi történt, hogy napokon keresztül éves információk, vagy egyáltalán nem álltak rendelkezésre információk, és azt változta meg a közbeszédet az, hogy Magyarországon nem mondta senki, hogy megemelkedett a sugárzás szintje, de aztán utána arról már beszámoltak a médiumok, hogy csökkent a sugárzásnak a szintje. Szóval ezeket a dolgokat nem lehet a történelmi környezetből kiragadni, hiszen egy teljesen más politikai berendezkedés, egy teljesen más kommunikációs kultúra, és hát a kormányoknak egy teljesen más motivációs rendszere határozta meg az akkori dolgokat. És az utolsó, amit talán ehhez a történelmi részhez említenék, hogy ma már tudjuk, mi a könyvünkben le is írtuk, hogy a baleset létrejöttéhez nagy mértékben hozzájárult a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti ellentét. Mert ez az ellentét, ez lehetetlenné tette a szakmai párbeszédet, és igazániból nem ismerték a külföldi szakemberek azt, hogy ezek a Csernobili típusú RBMK reaktorok, hogy is működnek, milyen tulajdonságokkal bírnak, és az, hogy sem a tervezők között, sem a hatóságok között nem volt érdemi együttműködés, nem cseréltek ki ismereteket, információkat egymással, és nem volt független ellenőrzése ezeknek a terveknek. Ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez a borzasztó eseménysor ez le tudjon játszódni.
40 évvel vagyunk az eseménysor után. Mindent tudunk már, amit tudni kell a baleset okáról, lefolyásáról, következményeiről? Most nyilván a mi alatt a szakmát értem, és nem minket, átlagembereket.
Igen. Én azt gondolom, hogy mindent tudunk, tehát abszolút világos, hogy mi okozta a balesetet, hogyan játszódott le, és hogy milyen körzeti következményei lettek.
És tanult is a szakma ebből?
Rengeteget. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tanulságot levont a szakma, és igazániból bevezette az eljárás rendjeivel. Csak hogy a legfontosabbat mondjam, létrejött egy gyors értesítési rendszer, ami arra szolgál, hogy ha egy duplás létesítményben történik valami, akkor azt gyorsan meg lehessen érteni, hogy milyen jelentőségű, milyen nagyságú eseményről van szó, mennyire veszélyezteti a környezetet, és azt az ismeretet az országoknak kötelessége megosztani egymással. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ennek a facilitátora. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez bemegy minden ilyen információ, és aztán az ügynökség az, aki ezt az információt pedíti a többi ország számára. De az, hogy a nukleáris biztonsági kultúra felértékelődött, hogy a biztonsági kultúra ápolására külön figyelmet is kell fordítani. Az, hogy milyen rendszerességgel, hogyan vizsgáljuk a nukleáris létesítmények biztonságát, ezek mind a Csernobili baleset hatására alakultak így ki, tehát igen, levonta a világa a következtetéseket, és beépítettük az eljárásrendjeinkbe a fő tanulságokat.
A biztonsági kultúráról beszélőn egy 2019-es blogbejegyzésében foglalkozik ön ezzel a kérdéssel, és abban úgy fogalmaz, hogy a technika, idézem, a fizika törvényeit követi, nem a hazugságokat. Eddig az idézet, védettebbek vagyunk most, mint 40 évvel ezelőtt voltunk, tehát ezt ki lehet jelenteni, hogy azok az országok, ahol atomreaktorok vannak, atomerőművek vannak, köztük Románia is, Magyarország is, védettebbek, sokkal, de sokkal.
Igen, sokkal védettebbek. Tehát egyrésztről, amit kérdez, annak van egy műszaki aspektusa, és van egy politikai aspektusa. A műszaki aspektusa azt tudom mondani, hogy ezek a Csernobili típusú reaktorok, grafitmoderálású visszatérő reaktorok olyan speciális, nagyon kedvezőtlen, instabil tulajdonságokkal bírtak, ami nagy mértékben járult hozzá a balesethez. Ezt úgy is szoktuk ezt mondani, és ezt számos helyen leírtam, hogy a Csernobili baleset alapvető oka tervezési hiba. Tehát egyszerűen a a reaktor felépítésével, a reaktorban használt anyagoknak a megválasztása során beépítették azt a rendkívül súlyos esemény sort, vagy annak a lehetőségét, amit aztán utána 86-ban látni lehetett. De olyan értelemben is szerintem sokkal védettebbek vagyunk, hogy a szovjet rendszer egy nagyon voluntarista, egy nagyon intenzív ipari fejlődési időszakban volt ekkor a 80-as években. Nagyon gyorsan nőtt a villamosenergia igény, és ezt ki kellett szolgálni. És én úgy látom, hogy akkoriban a utasbiztonsági szempontokat hátrébb sorolták. Az volt a lényeg, hogy az 5 éves terveket teljesítve a lehető leggyorsabban eljussanak oda, hogy a megfelelő erővizet rendelkezésre álljanak. És ez az a politikai környezet, ez nem díjazta azt, hogyha valaki szól, hogy na de emberek itt valami nem stimmel, itt ez nem lesz így jó, ezt nézzük meg még egyszer, ezt ismerjük felül. De ez a kultúra teljesen hiányzott ebből az időszakból, és ennek mára meg kellett változni. Nem csak mára, hanem tulajdonképpen 86-os baleset után nagyon sok országban külön programokat indítottak arra, hogy ez a típusú hozzáállás ez megváltozzon, és a biztonságnak az elsődlegessége beépült a törvényi szabályozásokba Magyarországon és Romániában, de tulajdonképpen minden európai országban.
Azt mondja ön, hogy a baleset bekövetkeztéhez nagyon nagy mértékben hozzájárult a tervezési hiba. Az egyéni felelősség azonban...
Nagyon fontos kérdés István ez, amit most feltett. Tehát még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy ennek az RBMK reaktor típusnak ennek számos olyan tervezési hibája van, ami alapvetően járult hozzá a balesethez, ami lehetővé tette a balesetet, és az alapvető oka ennek a tragédiának az tervezési hibáknak a sorozata. Teljesen igaza van, hogy a tervezőkön túl is felmerülnek felelősségi kérdések. Az operátorok egy rosszul előkészített kísérletet az eredeti tervektől eltérő módon hajtottak végre, és a kivitelezése során ennek a kísérletnek számos hibát lépettek. Tehát az operátorok, az üzemeltetők is felelősek voltak ebben, de az alapvető hibát mégiscsak a tervezők vétették. Ez azért rendkívül lényeges, mert egy olyan bonyolult, nagyméretű és jelentős közötti kockázatokkal járó létesítmény, mint egy atomerőmű, nem lehet úgy megtervezve, megépítve, hogyha ott néhány operátori hiba történik, akkor annak ilyen rendkívül súlyos következménye lehet. A szovjet hatóságok akkor ott 86-ban megpróbálták az egész felelősséget az üzemeltetőkre hárítani. Ugye a Csernobili kirakat perben tulajdonképpen az erőműi néhány operatív vezetőjét ítélték el, és teljességgel kimaradt a rendszer hiba az értékelésből, és teljes egészében kimaradt a tervezőnek vagy a tervezőknek a hibája. De a későbbiekben aztán a szovjet hatóságok a nemzetközi közvélemény, a nemzetközi szakmanyomására kénytelenek voltak belátni azt, hogy ez az első értékelésük, ez hibás volt, és a baleset alapvető oka tervezési hiba. Hiszen gondolja meg, hogy a tervező asztalnál állva a tervezési munkát elvégezve az embernek sokkal több ideje van az arra, hogy végig gondoljon dolgokat, hogy elemezzen, hogy újra és újra feltegyen kérdéseket, és aztán utána a kérdésekre adott válasz alapján adott esetben módosítja a létesítményt, módosítja a terveit, vagy éppen a megvalósítását. Az üzemeltetés során sokkal kevesebb idő áll rendelkezésre, és ezen túl szerintem rendkívül fontos szempontja volt ennek a balesetnek, hogy a tervező olyan hibákat épített be ebbe a rendszerbe, amire nem hívta fel a működtető, az üzemeltető figyelmét, és tulajdonképpen ilyen értelemben az üzemeltetők kvázi vakon repültek bele abba a helyzetbe, ami utána ehhez a fős tragédiához elvezetett. Igaza van, egyéni felelősségnek szerepe van, az üzemeltetők is súlyos hibákat lépettek, de a tervező és maga a rendszer hibázott a legnagyobbat.
Aszódi Attila, a nukleáris mérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára a mai napra kész vendége, a csernobili atomkatasztrófa évfordulója kapcsán, 40 éves évfordulója kapcsán beszélgetünk. Van egy elmélet, miszerint vannak rendszerek, ilyenek a bonyolultabb, a szorosabb rendszerek, amelyekbe bele van kódolva a baleset. Szokás párhuzamba állítani a csernobili katasztrófát a Challenger űrrepülő katasztrófájával, ugye mindkettő 1986-ban történt. Az atomenergia még abba a kategóriába tartozik, amelybe bele van kódolva a baleset, vagy nyugodtak lehetünk, és vannak ennél sokkal balesetveszélyesebb rendszerek?
Én úgy fogalmaznék, hogy a komplex rendszerekben van arra hajlam, vagy van annak veszélye, hogy egy komplex rendszerben komplex üzemzavar jöjjön létre, amiatt aztán akár katasztrofális következményekkel is járhat. Ezek a szorosabban csatolt komplex rendszerek ténylegesen veszélyesebbek ilyen értelemben. Ez nem jelenti azt, hogy komplex rendszereket ne lehetne így működtetni, hogy abból aztán ne legyen probléma. Nyilván az atomerőművek bonyolult rendezések jelentős szerepet játszik az ember ezeknek a tervezése, építése és üzemeltetése, illetve karbantartása során. Ez is növeli a komplexitást. De nem csak az atomerőművek ilyenek. Nyilvánvalóan a repülőipar, tehát a repülőgépgyártás, a repülőgépeknek az irányítása, a légi irányítás maga, az is egy olyan komplex rendszer, ahol bizonyos körülmények között a működtető személyzet hibája, vagy más szereplőnek a hibája elvezethet oda, hogy utána ennek katasztrofális következménye lehet. Más ipari létesítmények, nagy vegyi üzemek, egyéb ipari létesítmények szintén olyan komplex rendszerek, mondjuk egy kőolajfinomító, de más vegyi létesítmények is, amelyekben bonyolult műszaki folyamatok és bonyolult emberi interakciók történnek. Ezek mind hajlamosak arra, hogy ilyen komplex, egymás alakuló eseménysor hatására tönkrelenjenek. Nincs más lehetőség, mint hogy ezekre kiemelten odafigyelünk, és olyan folyamatokat, olyan eljárásokat működtetünk, és egy olyan nyitott, kérdező magatartást preferáló munkakörzetet működtetünk, ahol a problémákat akár a legalacsonyabb szintről is fel lehet vetni, azokat meg lehet beszélni, és csak így lehet biztonságosan működtetni ezeket a rendszereket. Nagyon érdekes, nemrég olvastam egy tanulmányt, ami ezekkel a komplex rendszerekkel, és az azokban követendő eljárásrendekkel foglalkozott, és hozott egy példát, mert az amerikai haditengerészetben számos olyan szintén nagyon komplex rendszert működtettek, amiben hol lehet. És volt egyszer egy olyan esemény, amikor egy karbantartó rájött arra, hogy hiányzik egy szerszám, ami lehet, hogy benn maradt egy repülőgépnek a gázturbinájában, és ugye az a választás előtt, az a választás állt előtte, hogy erről hallgat, és akkor hátha nem derült ki, hogyha baj is történik, hogy ez ő rajta volt, vagy pedig szól, és nem engedik felszállni a repülőgépet, azt újra szét kell szedni, és aztán nyilván ennek idő, pénz, meg egy egyéb következményé lesz. És szólt, hogy hibát lépett, a felszállást megakadályozták, a gépet szétszették, a fennmaradt felszámot fizették, és ahelyett, hogy megbüntették volna az eredeti hibájáért, hogy bennmaradt a felszám, megjutalmazták azért, mert ez szóvá tette, hogy itt van egy olyan esemény, ami a biztonságot kockáztatja. Ez a szemlélet talán mutatja azt, hogy miről beszélünk akkor, amikor biztonsági kultúráról beszélünk, és hogyan lehet ilyen komplex rendszerekben, adott esetben akár nagyon messzire tovagyűrűző negatív eseményeket elkerülni. De erre folyamatosan figyelni kell, folyamatosan dolgozni kell magának a szemléletnek a kialakításán, fenntartásán, és nyilvánvalóan egy csomó eseménynek a kezelésén.
Ebben a történetben benne van az is, hogy nincs elfogadható kockázat egy olyan technológiánál, amely ritkán, de extrém következményekkel hibázik, tehát nulla tolerancia van?
Nagyon sok esetben nulla tolerancia van. Nem mondom, hogy ezt mindig követik az üzemeltetők. Nyilvánvalóan lehetnek olyan helyzetek, amikor az egyéni döntéseken múlva valójában valamiféle kockázatot vállalnak, de még egyszer hangsúlyozom, a biztonsági kultúra fejlesztése az pont arról szól, hogy minimalizáljuk, ha lehet, akkor teljesen elimináljuk azokat az eseményeket, amikor valaki ilyen többletkockázatot valamilyen megfontolásból bevállal.
Térjünk vissza a Csernobil 40-re. Hogyan változtatta meg a nukleáris energia megítélését Európában és globálisan? Azt mondta ön, hogy egy új időszámítás vette kezdetét a csernobili atomkatasztrófa bekövetkeztekor. Hogyan változott ez? Milyen volt az első években, évtizedekben, és milyen most a nukleáris energiának a megítélése Európában? Főként.
Az európai megítélést nagyon negatívan befolyásolta, csak megint, hogy egy példát említsek, Olaszország akkor a Csernobili baleset hatására döntött úgy, hogy kivezeti az atomenergiát, és nem alkalmazott erőműveket a továbbiakban. Míg az USA-ban kevéssé befolyásolta a nukleáris projekteket, de Európában rengeteg kérdést felvetett. Érdekes módon, nem biztos, hogy érdekes módon, de tényszerűen a Szovjetunióban nem befolyásolta érdemben a nukleáris projekteket. Ők úgy gondolták, hogy mivel az RDMK típus, a Csernobili típus egy speciális családba tartozik, és megvizsgálták ezeket a létesítményeket, végrehajtottak bennük különböző átalakításokat, ezzel ezt a dolgot letitták, de számos más országban azért, ahogy az előbb említettem, a biztonsági kultúrával, az engedélyezési rendszerrel kapcsolatban számos kérdés felmerült, amire a válaszokat nehezen tudták megtalálni. Én azt érzékelem, hogy elsősorban Európában egy visszaesés következett be összességében a Csernobili balesetet követően, ami valahogy a 2000-es évek közepére múlt el, akkor jelentkezett olyan energiaigényesebb időszak, és akkor a teljesen annyi idő, hogy ebben volt egy pozitív változás, ami hát egyértelműen újra kérdéseket vetett fel a Fukushima-i baleset kapcsán, ugye 2011-ben történt a Fukushima-i baleset, ami ez rengeteg mindenben eltér a Csernobili balesettől, mind a környezeti hatásait, mind az emberekre gyakorolt hatását tekintve, de ettől függetlenül rengeteg kérdést vetett fel, ami számos országban befolyásolta az energiapolitikát, például Németországban. Most újra van egy új időszak szerintem, ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy egy új időszámítás. Az orosz-ukrán háború exponálta azt a problémát, hogy az egyes országok mennyire tudják magukat önállóan ellátni energiahordozókkal. Nyilván egy olyan térség, mint az Európai Unió, ami alapvetően az energiahordozók behozatalára szorul. jobban ki van téve az ebből származó kockázatoknak, úgyhogy ez nagyon komoly geopolitikai kérdéseket vetett fel mostanra. Nyilván befolyásolja ezt a gondolkodást a klímavédelem, nyilván befolyásolja az, hogy az ellátás biztonságán túl az árak hogyan alakulnak, hiszen azt látjuk, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán a földgázellátásnak a bizonytalanságai nagyon jelentősen fellelték mind a foszilis energiahordozóknak az árát, mint pedig a villamos energiaárában egy hatalmas nagy volatilitást eredményeztek. És hát az utolsó tényező, ami szerintem most egy nagyon új helyzetet teremt, az a mesterséges intelligencia alkalmazása miatti nagyon jelentős szerverpark igény növekedés, aminek a villamosenergia igénye nagyon, nagyon komoly, úgyhogy a világ számos pontján, Európában is, az Egyesült Államokban is új lendületet kaptak a nukleáris projektek, akár a kis moduláris reaktorok, akár a nagy reaktorok építése tekintetében lehet erről beszélni. Ennek a gondolatmenetnek csak egy zárásaként hadd emeljen azt ki, hogy az Európában alkalmazott reaktorok azok nagyon más technológiával működnek, mint a csernobili típus. A csernobili reaktorok rapid moderálású vízütésű reaktorok voltak. Ilyen típusú erre az instabil működésre hajlamos reaktor technológia nincsen Európában. Tehát ilyen értelemben előnyben vagyunk, vagy egy olyan helyzet van, ami kevésbé okoz fejfájást, de ettől függetlenül ezeknek a létesítményeknek a biztonságával, a biztonság fejlesztésével természetesen folyamatosan foglalkozni kell.
Európában nincs csernobili típusú atomerőmű, de máshol a Földön van?
Nem. A polgári életbe ezt a grafit moderálású vízütésű reaktor technológiát egyedül a Szovjetunióban vitték ki. A katonai fejlesztésekből származik egyébként magának ennek a technológiának az alapötlete, de tehát a Szovjetunión kívül máshol villamos energiatermelésre ezt a grafit moderálású vízütésű technológiát nem alkalmazzák sehol. A Szovjetunió területén ugye a Csernobilban se után is maradtak ilyen reaktorok, de a Szovjetunióban a tagállamok szintjén, ha nézzük, akkor három országban, vagy három tagállamban, Ukrajnában, Oroszországban és Litvániában voltak ilyen RBMK-típusú reaktorok. A Csernobil balesetet követően a csernobili másik három éppen maradt reaktor, amelyik évekig tovább működött, mostanra már leállították őket. Litvániában, az Ignalinai atomerőműben 2004-ben és 2009-ben állították le a két blokkot, tehát ott sem működik már ilyen reaktor. És Oroszországban 11 darab ilyen RBMK-típusú reaktor volt. A 11-ből jelenleg még 7 működik. Tehát azért ez a fajta technológia nem kopott ki teljesen Oroszországban. Már dolgoznak azon, hogy kiváltsák őket nyomotüzes reaktorokkal, de még ez az előbb említett két reaktor, ez még mindig működésben van.
Említett ön itt korábban a környezetvédelmet, a klímavédelmet, a dekarbonizációs célokat, ha nézzük, akkor az atomenergiának hol van a helye? Van, aki azt mondja, hogy ez egy környezetbarát technológia, van, aki azt mondja, hogy hát környezetbarát, de mi van a nukleáris szennyezőanyaggal? Hogyan kell ezt nézni?
Ha a világ szintjén nézem, akkor az atomenergia a második legnagyobb karbonsemleges termelő a világon. 9% a részesedése az összvillamos energia mixben a világra vonatkoztatva. A legelső a vízenergia, tehát a vízenergia után a második legnagyobb villamosenergia termelő az atomenergia. Mivel az atomenergia zsinóráramot ad, tehát folyamatosan tud működni az időjárástól és a napszakoktól függetlenül tud működni, ezért most is még nagyon fontos szerepet játszik, és én azt látom, hogy hosszú távon is benne marad a fontos szereplőként az energiamixben, mert a többi preferált karbonsemleges technológia, mint amilyen a szélenergia és a napenergia, ezek nem képesek folyamatosan működni, már pedig a fejlett országok fejlett villamosenergia rendszerei követelik, megkövetelik, szükségesé teszik azt, hogy folyamatos villamosenergia ellátás rendelkezésre álljon. Úgyhogy ez szerintem az, ami alapvetően meghatározza az atomenergia jelenlegi megítélését és jövőjét. Benn marad az energiamixben, a villamosenergiamixben az atomenergia. Bizonyos országokban még fejlődni, hogy Magyarország is ilyen fejlesztéseket tervez, de úgy olvasom, direktben Románia, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, csak a környékbeli országokat, Lengyelország, hogyha a környékbeli országokat említsünk, ezek az országok mind atomenergia fejlesztését tervezik a következő időszakban, és ez egyébként környezeti klímavédelmi és egyéb környezeti okokkal abszolút indokolható. Egy atomerőmű normál üzemben tulajdonképpen a meleg vízen kívül semmi más nem bocsát ki a környezetbe, úgyhogy nagyon tiszta technológiáról van szó. Az kétségtelen, hogy a kiégett üzemanyagot gondosan kell kezelni, és a kiégett üzemanyag hosszú távú elhelyezéséről gondoskodni kell. Ez egy limitált mennyiség, abszolút kézben tartható feladat, úgyhogy ez szerintem nem érinti negatívan azt a képet, ami az atomenergiával kapcsolatban számunkra fontos.
A hírekben arról hallhattunk, láthattunk képeket, hogy megsérült a szarkofág. Mekkora ennek a jelentősége, mennyire kell megijednünk ettől?
Hogyha a mostani helyzetről beszélünk, akkor azt kell látni, hogy amikor 86-ban felrobbant a négyes reaktor, akkor alapvető és rendkívül fontos feladat volt azt nagy mennyiségű radioaktív anyagot, ami ott maradt a négyes reaktorban, azt elzárják a külvilágtól. Azért, hogy ne tudja a jövőben szennyezni a környezetet. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, egy szarkofágot, egy védőépületet építettek a megsérült reaktor köré, nagyon mostanában a körülmények között, hiszen nagyon magas sugárzási szintek voltak, és hát nehéz a körülmények, és nagyon rövid idő állt rendelkezésre. Ennek ellenére a szovjetek sikeresen abszolválták ezt a feladatot, és felépítettek egy olyan védőszerkezetet, ami oldalról betonfalakból, az épület tetején pedig egy ilyen lemez csőveg tartó gerendákból és lemezekből áll. Ez a szarkofág, ez akkor 86-ban így készült, hogy 10 évig kell, hogy ellássa a funkcióját, aztán utána majd orvosolják ezt a problémát. 10 év után nem tudták ezt lecserélni. Hangsúlyozom, hogy felfelé nagyon komoly sugárzás volt még ennek a szerkezetnek, tehát itt azért korlátozott az az idő, amit itt el lehet tölteni a szarkofág fölött. Úgyhogy végül az a döntés született, hogy a leszerelés előkészítésére építenek egy új védőépületet, azért, hogy limitálják a személyi dózisokat, ami az építés során felmerülhet. Egy olyan megoldást választottak, hogy gyakorlatilag építettek egy sín rendszert a négyes reaktor mellé. Ezeneken a síneken építették fel azt a hangárszerű duplafalú épületet, ami ezt a funkciót el fogja látni. És aztán, amikor ez az acél szerkezet elkészült, akkor a sínen keresztül rátolták a régi épületre, és gyakorlatilag a végeit is lezárták, tehát létrejött egy olyan új védőépület, ami magába foglalja a régi szarkofágot, és hát egy 250 méter festávú, több mint 100 méter magas hangárszerű fémszerkezet elzárta a külvilágtól a négyes reaktort és a régi szarkofágot. Ebben beépítettek szellőzőrendszereket, szűrőrendszereket, beépítettek emelőszerkezeteket, darút, annak érdekében, hogy aztán majd a következő évtizedekben le lehessen bontani a régi szarkofágot, aminek bizonyos fal elemei nem stabilak ma már, és azzal fenyegetnek adott esetben, hogy összeomlanak, és a lebontást biztonságosan ki kell szolgálnia ennek az új védőépületnek, mert hogy a bontás során lehet olyan, hogy por szabadul fel, és ezt a port ebben kell tartani ebben az új épület szerkezet. Ez eddig nagyon jól nézett ki, 2019-re ez az új védőépület elkészült, nemzetközi összefogásban nagyon sok pénzt költöttek rá, majdnem 2 milliárd eurót, és hát történt egy rendkívül kedvezőtlen esemény. A tavalyi évben egy orosz gyártású Shahed drón eltalálta ezt az épületet, ezt az új védő épületet, és kiukasztotta. Bár első ránézésre nem olyan nagyon nagy felületen, de mivel megnyújtotta a dupla fal közötti űrszigetelést, ezért aztán a pilótoknak még számosukat kellett húzniuk erre a felületre, hogy el tudják oltani a tüzet. Ennek a kihelyavítása most úgy néz ki az EBRD-be, és az szerint, hogy több 100 millió euróba fog kerülni, de szüksége van erre ahhoz, hogy ezt a hermetikussági funkciót, tehát hogy hermetikusan elzárja a környezettől ez az új védőépület, a régi szarkofágot és mindent, ami benne van. Szóval ez szükséges lesz ehhez, és tulajdonképpen a régi szarkofág lebontását majd akkor fogják tudni megkezdeni, hogyha ennek a sérülésnek a kiavítása ténylegesen megtörténik. Ez most ott a helyzet. Nyilván az egész orosz-ukrán háború egy borzasztó dolog, ami terheli ezeket az országokat, de terhel bennünket, a szomszédokat is a maga veszélyeivel, és az egész környezetével. Úgyhogy én csak azt tudom remélni, hogy ez a háború minél hamarabb befejeződik. Sem kellett volna kezdődnie, de hogy minél hamarabb befejeződik, és aztán kijavítják az új védőépületnek a hibáit, és tudják folytatni a megsérült négy évvonokat a lebontását.
Egy percben mi az, amit nekünk 40 év távlatából üzen a csernobili katasztrófa?
Szerintem a legfontosabb üzenete az embernek a felelőssége az, hogy ilyen összetett komplex rendszereket úgy építsen, úgy működtessen, hogy annak tisztában van minden kockázatával, lehetséges következményeivel, és ennek megfelelő eljárásrendek szerint működtesse ezt a rendszert. A másik nagyon fontos üzenet szerintem a kommunikációnak a fontossága. Tehát látjuk, számos tanulmány leírja, hogy a társadalmi problémák, azok a feszültségek, amelyek Csernobilhoz kapcsolódóan, hogy félelmek, talán a feszültségnél még jobb szó az, hogy félelmek. Azok a félelmek, amik Csernobilhoz kapcsolódóan a volt Szovjetunió területén, de akár Romániában, Magyarországon, más országokban kialakultak, ezek a félelmek nagyban múltak azon a rendkívül rossz kommunikáción, amit a szovjet kormány annak idején folytatott, és aminek következtében itt a környékbeli országokban is rengeteg félreértés és rengeteg félben keletkezett. Tehát ez az őszinte kommunikáció, ez egy szintén rendkívül fontos tanulsága a 40 évvel ezelőtti események. Az őszinte kommunikációnak a szükségszerűsége rendkívül fontos tanulsága a 40 évvel ezelőtti eseményeknek.
Aszódi Attila, a nukleáris mérnököt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanárát hallották a mai napra készben. Köszönöm a beszélgetést.
István, köszönöm én is nagyon a jó kérdéseket és a beszélgetést.